utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten hozott mindannyiunkat a mai vasárnapon, a 24. Zsoltár első versét énekeljük fennállva, az Úr bír ez egész földdel. 24. Zsoltár első verse. Ülve a 95. Zsoltárt énekeljük, ugyanez a dallam. Gyertek, örvendjünk mindnyájan, az Úrban mi kősziklánk van, 95-ös Zsoltár. Mind a négy verset énekeljük el. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki a fiú szent lélek teljes szent háromság egy örök, igaz Isten. Amen. Olvasom a mai napi új szövetség ige szakaszunkat Pál apostolnak a Tesszalonikai gyülekezethez írott első levele, 4. rész 9-től 12. terjedő versek, fennállva hallgassuk Isten igéjét, hogy így szól. A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket is az Isten tanított az egymás iránti szeretetre, és mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Macedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben, és tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csöndesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek. A kívülállók iránt tisztességesen viselkedjetek, és ne szoruljatok rá senkire. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édes atyánk, nagyon szépen köszönjük, hogy te csodálatosan renddel teremtetted meg ezt a világot, benne bennünket, a te jóidat, a te népedet, nyájadat. Köszönjük, hogy szüntelen gondot viselsz reánk. Irgalmas, szerető, édes atyánk vagy. Köszönjük, hogy megváltásunkról is gondoskodtál Krisztusban. És köszönjük, hogy Isten tiszteleten lehetünk ma is. Köszönjük szépen, hogy ideértünk, itt vagyunk. Urunk Istenünk, köszönjük az elmúlt hét minden áldását, ajándékát, minden elvégzett munkáját, mindent, amiben úgymond tőled kapottan is, de sikerünk, eredményünk volt. Te tudod, hogy hol voltak nehézségeink, fájdalmaink, terheink. Köszönjük, hogy azokon is te uralkodtál. És téged hívunk most. Ma is szólj hozzánk. Beszélj a lelkünkre. Szólíts minket. Igazgasd a mi szívünket, a mi gondolatainkat, a mi szavainkat. Kicsinyeket, nagyokat, egyaránt. Te áldj meg. Te szentelj meg itt. Ma is. Amen. Az ige hallgatására készülve a 729-es dicséretet fogjuk énekelni. Ehhez foglaljuk helyet, mert kevésbé ismerik az éneket, de majd rájövünk, hogy ismerjük. Közben a gyermekeket engedjük ki a gyermek Isten tiszteletre. Eszter Lili lesz ma veletek, gyertek bátran előre. Üzletek hallgatnak? Oké, szuper. Köszönöm. Dánielről lesz ma is szó, ahogyan elkezdtük Dániel könyvét a gyermek Isten tiszteleten. Áldott gyermek Isten tiszteletet nektek. Mi pedig nézzük ezt az éneket, védelmezd Istenem ügyemnek fogd pártját. Így ugye kevésbé ismerős. Maradunk a kevésbénél, jó, minden. Népdallamra írt Zsoltár parafrázis, a 43. Zsoltár alapján íródott az ének, rá fogunk ismerni a népdalra is.
Védelmezd Istenem, ügyemnek fogd pártját, mindenki ellenem, nem lehetnék árván.
Így már ismerős. A kősziklán felfutó csokros lőjömszának a dal. No, ismeri mindenki a népdalt, ugye? Általános iskolás tananyag volt valamikor harmadik körül, ha jól emlékszem. Ne lehet, mert abodában tanultunk. Akkor énekeljük mind az öt versét.
Védelmezd Istenem, ügyemnek fog pártját, mindenki ellenem, nem lehetnék hárvább. Körül fog minden rossz, könyköm arra lábom, segítsen szent erőt, utaidat járom. Jöjj hozzám, követel, igazságot fényét, életem sietve, nyomába szegődjék. Vezess föl hegyedre, ott hódodva engem, öröklés, vidámság,
Szeretett testvérek, holnap utolsó vasárnapja lévén 10 parancsolat következő igéje, a mai igény, Mózes második könyve 20. része 16. versét olvasom, mely így szól. Ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen. Amen. 9. parancsolat. A 10 parancsolatban már egyszer volt szó a beszédünkről. Akkor Isten azt tette a szívünkre, hogy az ő nevét hiába való módon ne ejtsük ki. Vagyis ha őről beszéljünk, akkor azt tegyük mindenkor hozzáillő módon, ráhaló tisztelettel. Egyébként pedig nem ítsük őt, ki se ítsük aztánkon az ő nevét. A 9. parancsolatban pedig a beszélünk ismét a téma, de az, hogy egymással beszélünk, amit egymással mondunk. Teszem fel a kérdést, hogy van-e súlya így a szavainknak? Mert gyakran gondolhatjuk, hogy mondhatunk bármit, igazából nem számít. Közben azért tudjuk az igazságot, hogy a kimondott szavainknak mindig van súlya. Kérdés, hogy mekkora. A 9. parancsolat alapvetően a bírósági tanúskodásról szól. Az előző parancsolatok sorra elmondtak olyan dolgokat, amik egyértelmű tiltások. Az emberi élet védelmében ne ölj, a házasság védelmében ne barázdálkodj, a tulajdon védelmében ne lopj. De mit ér az egész, ha ennek megtartása érdekében nincs egy erős jogszolgáltatás, vagy igazságszolgáltatás? Isten rendjéhez tartozik, a szövetség, a vele való szövetség kötelékében tartozik, vagy igenis, így van, a bíróságnak, a peres ügyeknek tisztáknak kell lenni. Nem lehetséges hamis tanúvallomás. Most ma olyan messze van tűnik a bíróság, és hál' Istennek köszönöm, ritkán van vele dolgunk. A keleti kultúrában az összes feles ügy úgymond a kapban dölt el, esetleg összegyűltek a férfiak, és akkor ott eldőltek a pereségek. Gondolj csak adott esetben Ruth könyvére, nem peres ügy, de mégis hasonló kategória, tanúk előtt történik, hogy akkor ki veszi el Ruthot végül is feleségül, vagy sem. Ugye úgy lesz egyébként Boázé, hogy akinek következő rokon a sorban lenne, azt mondja, hogy hát ő Ruthot köszönöm ki, az örökség kellene, de nem kell. Jó? Boázé úton legyen. A kapiban dőle, rengeteg tanulmány. És a tanúvallomás két egybenhangzó tanúvallomás, ami eldöntő. Akkor az az Isten rendje, hogy ne tanúskodj hamisan, úgy is lehetne fordítani értelemszerűen, ne lépj fel embertársaddal szemben hamis tanúvallomással. Nem tehetsz vele szemben hamis tanúvallomást. Előfordul olyan a Szentírásban, hamis tanúvallomással találkozunk. Ahab történetére, vagy Nábót történetére, Ahab király és Jezábel királyné idejében, talán mindnyájan emlékszünk. Ahab a király, kinéz a palota ablakán, hát egy gyönyörű szép szőlőskert. Ezt kellene nekem. Ki? Hát egy Nábót nevű emberi, jó? Fölajánlja Nábótnak, megveszem a szőlőskertedet. Azt mondja Nábót, király, ne csináld, hát én ezt az atyáimtól örököltem. Ez az én atyai örökségem, és ezt fogom átadni a fiaimnak, akik adják tovább, mint az unokáimnak. Hát ez nem lehet. Ráadásul ugye az ízlőtörvényeket tiltja a föld eladását, mert a minden család megélhetését Isten garantálja az, hogy neki kiosztott föld, az az övé. És ha el is kellene, hogy a 49 évenként vissza kell kerüljön a tulajdonában, a ürtölésében. Azt mondják, hogy én ezt nem mondhatom el, ez családi örökség. Ez a mi életünk, a megélhetésünk, nem lehet. Király elszomorodik. És kérdezik, hogy mi ez nem vagy a feleségét? Hát, mi a baj? Hát ez nem volt, ez nem a te. Ne csinálj ebből gondot, ezt megoldom neked. És küld a király pecsétjével egy levelet Nábot falujába, keresetek két hitvány embert, aki tanúskodik arról, hogy Nábot szidalmazta a királyt. Káromlást mondott, és találnak jó pénzért két hitványembert, Nábotot kiviszik a falon kívülre, halálra kövezik. Jezabel megkapja az üzenetet, Nábot meghalt, a védkemia, a király illeti az örökség. Úgyhogy szól férjének, megy bedűrt a falon, megszereztem neked. És a király megy és birtokba veszi a szőlőt. Szép szörös kertem lett. Van egy másik történet is, ahol hamis tanúk tanúskodnak az igazzal szemben, Jézus fele. És itt azon kínlódik a bíróság, hogy nem egybehangzóak a tanúvallomások, nem volt idő összehangolni, mit hazudjanak. És hasonlóan István perjénél is. Nem döbbentes. Egészen világos, tiszta a csap. Ne, tanúsok, hamisan. És jó pénzért? Vagy olyan ügyért, amivel elhitették, hogy most hazudni kell, mert az most jól jön ki, az most kell mennünk. Vannak, akik beállnak ebbe a sorba. Ritkán kell nekünk merben tanúvallomást tenni. Nem tudd, a tanúvallomások igaz, vagy hamis volt alapján születik a bírósági ítélet. Súlya van, nem kicsi, bármiről legyen szó. Hogy jelenik meg a hétköznapi életünkben ez a kérdés? Kicsit szélesebben értelmezve azt mondhatni, hogy ahol erre a parancsolatra nagyon kell figyelnünk, legáltalánosabb értelemben ebben a mai világban, az, hogy abból a rengeteg hírből, értesülésből, ami nap mint nap elér minket, mit és hogyan adunk tovább. Ugye a gond ott kezdődik, hogy az a sok hír, információ, ami ér minket, nagyon sokszor ellenőrizetlen, és ellenőrizetlen. Hetetlen. Nem tudom, hogy igaz-e, és még forrás sincs hozzá, hogy ez honnan van. Régebben milyen egyszerű volt, egy falu belül lefelé kiplegykáltak valakit. Ez sem volt szép, meg jó, sőt, akár halálba is lehetett valakit kergetni, és ki tudja, hány férfit, hány nőt, idősebb, fiatal, bárkit ért, méltatlan megszégyenítés. Erről biztos tudom 100 és 100 történetet. Hogy van ez ma? Nem falu belül történik, mert világmereteket öltött. Már ember fölvett internetes hírportálra, és egy csomó olyan nevet olvas, hogy kivel mi történt, akiről bocsánat nem fogalmam sincs, hogy ki lehet egyáltalán. Egyszerűen nem is lenni érdekel. De ráállt erre szinte egy iparág, hogy hiszen van is egy hír, egy csomó olyan emberről, aki valahol valakinek valamiért fontos, stb. Világméreteket ért, mert a média számtalan a felületen iszonyat mennyiségben önti ezeket a híreket. Ám úgy hallgatjuk, szembesülünk velük, vagy netán osztjuk is meg, hogy fogalmunk sincs arról, igaz-e vagy sem. Így van, vagy nem. Egy jó 10-15 évvel ezelőtt olvasok egy hírt, az a helyzet az egyházakban, vagy az egyházunkban van, hogy a hírekben, hogy ki vagyok úgy hegyezve. Olvasok egy hírt, valami ilyesmi, hogy a németországi egyházak vezetői megegyeztek valamiben, és nyilatkozatot adtak ki. Majd lelús volt, mert nem tudod, hogy melyik egyház, vagy melyik egyházak vezetői, milyen alkalommal, milyen gyűlés, konferencia, bármi alkalommal, Hol és mikor és hogy honnan nyilatkozott szövege? Csupa általánosság. És akkor ott volt az újságíró, hogy kiírta a cikket, küldtem neki egy e-mailt, hogy kérem szépen a forrást, honnan vette ezt a cikket. Szükszörül annyit válaszolt, van egy fénykép a cikk alatt, ott van a német hírportálában az elérhetése, az a forrás. Jó, megkerestem a német hírportált, ugyanaz, amit ő leírt, kicsit már szavakkal ott volt németül, ugyanaz a gallos szöveg, minden konkrétum nélkül. De ott egy szerző hozzá kiírta, jó? Írtam a hírportálnak, hogy szeretném megkapni ennek a cikknek a forrását. Mi alapján írták ezt a cikket az egyházban? Milyen kaptam választ? Ugye annak idején volt ez vicc, hogy a taskenti rádióban mondta, hogy a hír igaz csak. Ugye a 50-es, 60-as éveknek volt. Csak semmi sem úgy van. Hogyan vannak ezek? Van egy egészen friss mai történés. A napokban megjelent egy plakát vagy videó valami, már a jövő év választásokra szeretném irányítani a figyelmet, ahol egy kép hátterében a debreceni református nagy templom. Részt mindenki ismeri, látod, hogy Debrec a főterén, ott a református nagy templom. Még ezek talán nem is volna baj, de tegyük rá. Valahogy ennek a plakátnak vagy videónak a szerkesztői hogyan nem, szépen legalább három darab keresztet felraktak a templom tetejére, mert ha már templom, akkor azon kereszt kell lenni. De hogy debreceni református nagy templom, hát ez nekik az. Tettek egy keresztet, nincs egyetlen, hogy hármat, mert összegondi a kupolát és ilyen nincs is. Na most itt van az a pillanat, hogy na akkor mit mondunk ezekről az emberekről, ezt csinálták, ugye? Fantáziája mindenkinek van, hogy miket gondolunk róla. Na, hogyan gondolkodjunk róla, mit mondjunk ilyenkor? Engem nagyon megdöbbentett, ugyanis mikor ez megjelent néhány napokkal később a debreceni nagy templom elnökségi tanácsa következő nyilatkozatot adta ki. Azt mondja, az elmúlt napokban elterjedt videóban a nagy templom tornyének tetején tévesen keresztre utaló szimbólum jelent meg. Szeretnénk egyértelművé tenni, hogy a debreceni református nagy templom tornyainak a tetején csillag található. A csillag az egyik legismertebb Krisztusra mutató református jelkép. A Máté evangéliumában olvassuk, hogy a napkeleti bölcseket csillag vezette el Jézus Krisztus jászol bölcsőjéig. A templom tetején lévő csillag ezt az útmutatást jelképezi a világ világossága felé. Nem csak a 2000 évvel ezelőtti eseményre utal, hanem hitbeli útmutató is, mert a templomban Jézus Krisztussal ma is találkozunk a Szentlélek által. Erre hív bennünket a debreceni református nagy templom tetején lévő csillag. Ezért ellene vagyunk a manipulációnak, és kérünk mindenkit, hogy a nagy templom épületét úgy mutassa be, hogy a valóságban áll Debrecen központjában immár 200 éve. Kiről beszél? Még ebben a helyzetben is? Krisztusról. Nem a szerzőt húzza le, hogy ez milyen, és akkor jöhet egy rakás negatív jelző, hanem arról beszél, hogy igenis csillagban, amely arról szól, hogy találjunk oda Jézus Krisztushoz. És ő számomra egy megdöbbentő példa, arra, hogy hogyan beszélünk egy adott helyzetben, amikor lehetne sok negatívot elmondani ismertől vagy ismeretlenül, és nem, hanem beszél Krisztusról, és aztán mindenki mondja nekünk a megfelelő következtetést. Jöjjünk picit haza a saját házunk tájára. Hogyan vagyok én magam egy parancsolat dolgában? És mindig ott vagyok, hogy vajon hogyan beszélek a másik. Csak ez már ott kezdődik, hogy mit engedek be az életemben, a másik emberben. Ha minden igaz, egy görög bölcshöz jött a barátja, hogy képzeld, milyen hírem van XY közös ismerős. Akkor azt mondja, legyen három szűrő. Kell, hogy tudjam, hogy szükségem van rá. Jó, ha tudom el. És hogy jó hír egyáltalán.
Hát nem kell tudjad, mit sem szükséged feltétlenül. Nem is jó hír. Akkor azt mondja, tudod, hogy ezzel ne terheljél. Ha nem kell tudjam, nem is jó hír, azt se tudod igazán, akkor ne terhelj rá. Nincs rá szükségem. Mit engedek be? Itt kezdődik. Mit engedek be? Ugye sokszor, hogyha már ketten beszélgetünk, akkor egy harmadikról, hogyan beszélünk, gondolkodunk arról a harmadikról akár. És aztán az is izgalmas, ami bejön, hogy azzal mit kezdek. Ha tovább kell is adjam valamiért, úgy adom-e tovább, hogy színezek rajta egy sort. És aztán, hogyan beszélünk, gondolkodunk egymásról? Pál apostol az Efézusi levélben ilyet mond például, hogy mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket, lelki énekeket. Mint a nagy templomban a nyilatkozata. Hogy lehetne annyi mindent mondani, amire nincs szükségünk. De a zsoltár, a dicsérete, a lelki éneke, áldása, vigasztalása arra van, hát akkor azt mondjuk. Ugyanezt mondja, ugyanebben a levélben azt mondja Pál, semmiféle gondolasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó, szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Semmiféle gondolasztó beszéd, hanem valami épít, ami áldást hoz azokra, akik hallják. Valamikor valóban ki kell adni nehéz dolgokat is. Pál apostol a leveleiben nem kendőzi el a gyülekezeteknek a színen foltjait. Beszél róla. A korintusi levél, a Galatákhoz írott levél. Rettenetes dolgokat mondta, hogy mi történik a gyülekezet, és hát meg is szígy őket nagyon keményen. Tehát nem arról van szó, sem mondjuk azt, ami igaz és szükséges. Igen, de milyen szándékkal? Milyen célra? Milyen igyekezettel? Hogyan beszélek? És olvassátok bármelyik levelét, bármelyik olvassátok, hogy itt a Tesszalonikai levél is. Tesszalonikában az egyik legnagyobb baj az volt, hogy nem akartak dolgozni. Többször előfordul, mindenki a maga keze által dolgozza. Itt van, itt olvassuk azt is, hogy aki pedig nem akar dolgozni, az ne is érjék. Itt a ne szoruljatok rá, vagy ne szoruljatok rá senkire. De tanítja őket, de inti őket. De próbálja őket egyről kettőnek mondani, hogy az építse, hogy az állást adja. Hogyan beszélünk mi? Nem eltakargatva hiányosságokat vagy vétkeket, hanem ezek között is áldás és igaztalás, tanítás és útmutatás, az egyről kettőre segítség, az előre haladás, a hitben való előre haladásban a következő lépésre segítés. Mert ő tudja, és még inkább Isten, hogy ennek mekkora szükségünk van, mert tudja, hogy a jó szó, az áldás vagy a igaztalás az segít minket az életünk tervének a hordozásában. Mit kezdjük ezzel a parancsolattal? Ne tégy hamis tanúbizonyságot vele barátod ellen. Legyen mindig egy nagyon erős szűrője ez a parancsolat az én szavaimnak. Nem mondja semmi hamisat, megfeleljen csak igazat. Azt is építésre. Ámen. 119. Zsoltár első versével választunk Istennek az igényére. 119-es Zsoltár első verse így kezdődik, az oly emberek nyilván boldogok. Mennyi édes atyának a szépen köszönjük a te ígéret és a te szövetségedet, parancsolatodat, és ugyanben mi megmaradhatunk. Köszönjük szépen. És köszönjük, hogy neked nagyon-nagyon fontos, hogy sem rólunk ne hangozzék el hamis vallomás, sem mi nem mondjuk senkiről hamisat. Bocsáss meg, amikor beleestünk ebbe a vétegre. Bocsáss meg. És könyörülj rajtunk, hogy előbb tudjunk a parancsolatodra gondolni, semmit fölöslegesen beszélnénk. Igazgass így a szívünket, a gondolatainkat. Add így a te igazságodat a szívünkbe, hogy a szavaink épülésre legyenek, áldásul, vigasztalásul, segítésül legyenek. Akkor is, ha nehéz dolgokról kell valakivel beszélgetnünk. Nálad van bűnbocsánat, nálad van megigazolás, nálad van minden áldás. Urunk és Istenünk, ahogyan kapjuk tőled, hogy tudjuk úgy adni mi is, tiszta szívvel, föltámadásos, örökéletes reménységgel. Valóban látod. Köszönjük, hogy megadod. És te látod életünk terheit és nehézségeit. Te látod a mindennapi munkának a nehézségeit, amikor valamivel meg kell küzdjünk. Legyen hozzá erőnk, bölcsességünk, türelmünk. Te látod, amikor emberi kapcsolatokkal kell valamiképpen megbirkózzunk, ahol nehézségünk van, szeretetlenség, bizalomvesztés, bármi, könyörülj ezekben rajtunk. Te látod, amikor fáj a szívünk, mert gyászunk van, vagy gyászra emlékezünk, vigasztalj ezekben minket. Könyörülj a betegeinket, tudod, hogy vannak sokan, erősítsd őket, akik nem jöhetnek közénk, betegség, gyöngesség, valami törtség miatt, könyörülj rajtunk. És áld meg őket, hogy lelki erejüket, békéjüket el ne veszítsék. Légy azokkal, akik bármi módon küzdenek az élet valamelyik terhével, segítségükre légy. És áld meg azokat, akik erősek, akik örvendeznek, akik ünnepelnek. Hogy tudjuk a hálánkat mindig lelógni te előtted, és tudjuk, éreztük, éljük, hogy minden ajándékunk tőled van. Majd tudjunk így hálás szolgáló gyermekeire lenni. Áld meg így gyülekezetünket, áld meg a mi nagyaszent egyházunkat, népünket és nemzetünket, mert teremtett világot. Köszönjük, hogy meghallgatt. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban most és minden időben. Ámen. Foglaljunk helyet, és a kérdéseket hallgassuk.
Elsőképpen hirdetem az adakozást. Isten ígéje mondja ezt nekünk, hálát adok neked, hogy meghallgattál és megszabadítottál 118. Zsoltárnak a 21. versében. Alkalmainkat hirdetem, jövő vasárnap is lesz Isten tisztelet és gyermek Isten tisztelet, várunk szeretettel mindenkit. Hirdettem már, hirdetem újra az óvodai főzőversenyt, jótékonysági főzőversenyt. Október 4-én lesz az intézmény udvarán. Gyülekezetünk is erre nevezni szokott, előkelő helyezést is szoktunk elhozni, a főző csapatunkat idén is Rétai Viktória. Vezeti, aki szívesen besegít, újházi tyúkus leves lesz, ugye? Jól emlékszem?
Hát ez biztos,
hogy újházi. Jó, de tyúkus, verőcei tyúkus leves lesz. Üstben, sok tyúkból, sok húsból, sok zöldségből, minden finomságból, aki szívesen segít a főzésben, előkészítés, hagymapucolás, zöldségpucolás, stb. Tyúkvágás. Igen, tyúkvágás, koppasztás, két péter, ugye? Hasonlók, a szeretettel Viktóriánál jelentkezzen, és köszönjük szépen. És látogassunk ki október 4-én, úgyhogy úgy szokott működni, hogy lehet venni ilyen ételkuponokat, most nem emlékszem mennyi pénzért, nem sok pénzért, sok pénzért, mindegy, de adnak, és kis adag, nagy adag, és akkor, amikor megfőtt minden étel, akkor amelyikből tetszik, amíg az tart, a kuponjainkért tudunk vásárolni ételeket. Mi is ilyenkor beszoktunk vásárolni, nagy finomságok szoktak készülni, tehát jobbnál jobb pörköltek, mindenféle levesek, káposzták, sültek, mindent, tehát jó néhány üst beindul, tavaly 16 hét volt, nem tudom most mennyi lesz, és minden az óvoda javára, az óvodai játékok fejlesztésére, bővítésére. Tehát ez október 4-e vasárnap, szombat, október 4 szombat, tehát most szombaton lesz ez. Aztán most ezen a hétvégén vannak a rádai napok, október 2-3-4 napjaiban, 2 tanulmányi nap, 3 az ifjúsági nap, illetve a 4-e a családi nap Duna-Szentgyörgyön. Én magam most erre nem készültem az idén, de valaki szívesen részt vesz, akkor minden információt el tud részt venni. Bibliaóra sorozatot indítunk október 8-án szerdán délután 6 órától, nagyjából egy vagy bő egy órás alkalmakkal. A témánk a gyülekezet építés lesz. Ez azt jelenti, hogy 8 vagy 9 szerda esténként leülünk és beszélgetünk egyrészt a bizonyságtételről, hogy az hogy működik, hogy én megvalljam a hitemet, a Krisztusban való elkötelezettségemet, vagy azt az igét, amit már megértettem mások előtt. Aztán beszélgetünk arról, hogy mik azok a kegyelmi ajándékok, amik az én gazdagságaim, amivel szolgálhatom az Urat, és akkor azzal hogyan tudom szolgálni. Illetve beszélünk egy kicsikét arról, hogy mi a szervezés, vezetés, rendje, módja és felelőssége. Mindenkit szeretettel látunk erre természetesen. A gyülekezeti teremben fogjuk tartani. Tehát 8-án szerdán, tehát nem most szerdán, utána való szerdán indulunk 6 órakor, és nagyjából adventig fog tartani. Temetőtakarításunk lesz október 11-én szombaton. Az idén megint úgy szervezzük, főleg főgondnok úr Bence, hogy a római katolikus testvérekkel egy napon, egy időben, és lehetőleg akkor sokféle segítség, ha lesz ágdaráló, meg önkormányzati teherautó, meg minden. Tehát október 11 szombat, szeretettel látunk mindenkit, lehet hozni ágvágót, fűrészt, szemetes zsákot, el kell válogassuk azt a nagy dombot onnan, ami szemét összegyűlt, össze kell hordani a temetőben levő szemeteket, meg ami benőtt tágak, meg benőtt sírok, meg gondozatlan, meg elhagyatott, hát ezekkel fogunk ezen a szombaton foglalkozni, aki teheti, délelőtt ott szeretettel várjuk. És akkor még, ami fontos, a következő presbiteri munkatársi kisköri találkozó, továbbképzés, október 12-én lesz, vasárnap délután 3 órakor Salgótarjánban. Salgótarjánig majdnem 2 óra az út, tehát ahhoz, hogy ott 3-kor ott legyünk, 1 órakor fog kellene indulni, aki jön, kérem jelentkezzen, és akkor úgy készüljön, hogy Isten tisztelet után villámevéd, villámszunnyantás, és már indulunk is Salgótarjánban. Szeretettel várnak ott bennünket, már készülnek. A múlt héten volt egyébként a Salgótarjáni Birkonbajnokság szombaton, de jelentkezők hiány elmaradt, úgyhogy sajnos az nem volt, és nem tudtunk díjról tartani, majd talán máskor legközelebb. Isten tiszteletünk befejezéseképpen 561-es számú dicséretet fogjuk énekelni, annak mind a 4 versét. Szent vagy örökké, Atya Úristen, 561-es számú dicséret, majd utána a himnusszal zárunk.
Thank you. bocsánatot és megáldott jövő hetet mindannyiunknak. Isten velünk, viszont.